Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk húsvét vasárnapjára a prédikáció alapjául választotta, és megírva találjuk Pál első levele a korintusiakhoz 15. fejezetében, a 47. verstől az 53. versig a következőképpen. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban valamit akarunk, de nagyon-nagyon akarunk, valami jobbat, valami erősebbet, valami egészségesebbet, valami állandót. És ez, amit szeretnénk, amire vágyunk, éppen az ellenkezője az elmúlásnak és a romlandóságnak, ami felé haladunk. Nem arról az elváltozásról gondolkodunk, amiről Pál ír, hogy elmúlna a régi, hanem mi a meglévőt szeretnénk új formában, meglévőt szeretnénk megújítani, és egy boldogabb formában megőrizni. Az ember erre képes valameddig, valamilyen mértékben. Egy héttel ezelőtt talán mondott egy interjút Risztov Éva, az egyik rádióadón, úszóvilágbajnok, olimpiai bajnok, háromszoros ezüstérmes világbajnok, hétszeres ezüstérmes Európa bajnok, 58-szoros országos bajnok. És ebben a vallomásában mondja, hogy 2016-ban 30 évesen végleg visszavonult, és valami megdöbbentő volt, ahogyan mondta, hogy szerette most már valami maradandót is alkotni. Valami olyat, ami nem mondta így, de így is lehetett értelmezni, mint hogyha valami értékesebb lenne a civil életben. Szeretne anya lenni. Szeretne családot. De ehhez el kell múlnia 30 évesnek az embernek, hogy rájöjjön arra, hogy ez mindennél fontosabb. Gondolnánk mi azt, hogy fontosabb, mint egy olimpiai bajnokság? Ezt csak azt tudja elmondani, aki olimpiai bajnok. Megkérdezték tőle, hogy de hát ilyenkor sok esetben edző lesz az, aki befejezi a versenyzést. Miért nem lesz edző? Arra megvannak a megfelelő személyek, mondja. Nyilván ő is össze tudna állítani egy edzéstervet. Ő is tudná motiválni a gyerekeket, a fiatalokat, de azt mondja, a szociális érzékenysége megakadályozza abban, hogy ő edző legyen. Szociális érzékenysége, hát miért? Mi a probléma azzal, hogy valaki edző legyen? Hát az, hogy több tízezer családot forgatna ő fel, hogyha azzal hitegetné őket, hogy majd a palántájukból lesz valaki. Lesz valami bajnok. A 10 000-ből 1 lesz. És ehelyett ők, az edzők, 10 000 és 10 000 családnak az életét forgatják fel, hiszen úgy kell motiválniuk a gyermeket, a fiatalt, hogy mindent háttérbe szorítson, mindent háttérbe toljon, minden másodlagossá válik a tanulástól elkezdve, hogy nem mondjam az Isten dolgaiig, mindent adjanak fel, legyen napi 5-6 órájuk az edzésre, hogy aztán rájönnek arra, hogy nem ez volt a legfontosabb. Hogy aztán rájönnek arra, hogy az egész csak egy álomvilág volt, és hazugság. Túl nagy áldozat fogalmazott Krisztóf Éva. Új életformát akar. Ennél jobbat. Ennél hasznosabbat. Hozzátehetjük azt, hogy nyilván ez sem biztos, hogy boldogságra vezet. Nem biztos, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. Van egy motivációs tréner, rengetegen tapadnak rá, nagyon sikeres. Volt, élt reménytelen helyzetben, hajléktalanságban, öngyilkossági gondolatokkal. És most ennek ezt az embert ezrek követik, fizetik azt a 45-90 ezer forintos tréninget, tele a sportcsarnok 10-12 ezer emberrel, mert mindenki nagyon akarja az újat, a jobbat, a tartósabbat, a boldogabbat. Mindenki, ő maga is. Mi a sikerük ezeknek az embereknek? Megfelelő hívószavakat használnak. Figyelmeztet az egyik újság, hogy vigyázzunk a bot csinálta trénerekkel, mert nem biztos, hogy meg tudják váltani az embernek a lelkét egy előadással, ahol összecsődítenek bennünket, 10 000-eket. Ez olyan, mint amikor azt gondolja valaki, hogy elmegyek egy Billy Graham evangelizációra, és akkor ott elmondok egy megtérő imádságot, és akkor minden megváltozott. Ha előtte nem volt érintettség, ha előtte nem volt ott a szívünkben a Szentlélek munkája, elszáll az egész. Nyilván egy valamire való lelkigondozó tudja azt, hogy nem lehet így emberi életeket megváltoztatni. Megvannak a megfelelő hívószavai, elengedés, de most mindenki konyít valamennyire a pszichológiához. Elengedés, szeresd önmagadat, milyen a magaddal való viszonyod, legyen célkütézésed, pénzügyeid rendben legyenek. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy ugyanazok a hívó szavak, mint Jézusnál. Csak Jézus nélkül. Mert Jézus is pont ezekkel foglalkozik. Foglalkozik a pénzügyekkel, az aggodalmaskodással, az adakozással. Foglalkozik azzal, hogy engedjünk el mindent, és azt tartsuk meg, ami egyedül megmarad. Az ég és a föld elmúlnak, de az Észbeszédeim soha el nem múlnak. Mondja a gazdag ifjúnak, mit hagyjon hátra, és mit kövessen. És ugyanazt csinálja, amit mi. Azt nem hagyjuk hátra, ami elvész, és azt nem követjük, ami megmarad. Ugyanazokkal dolgoznak, a fogalmakkal dolgoznak ezek az emberek, mint Jézus, csak Jézus nélkül. Jézus elővette ezeket a témákat, de van egy óriási többlet. Megélte ezeket a témákat. Böjtnek, nagy hétnek éppen ez a lényeg, hogy megélte mindezeket a dolgokat. És helyette Isten dicsőségét mutatta fel. Mindent azért teszek, hogy az Isten dicsősége meglássék. Megélte ő, a mi trénerünk. Nem véletlenül mondja, hogy ne nevezzetek senkit sem mesternek, meg atyának magatok közül. Ne nevezzünk senkit sem trénernek, mesternek, gurunak, ő az egyetlen tréner. Ő az egyetlen mester, aki arról tanított, hogy mindez romlandó. Mindez egy szempillantás alatt véget ér. Hiába az új életforma. Hiába a tréning, hiába a tréner, hiába az új földi élet. Egy szempillantás alatt, mondja Pál apostol, harson a szóra. Megszűnik az egész. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem jelenthet egy olimpiai bajnoknak, vagy egy más egyszerű sportolónak új életszakaszt az, hogyha belátja, rájön arra, hogy eltékozolt, tehát így fogalmaz, hogy eltékozolt éveket, évtizedeket az életéből, és talán ez lesz az oka annak, hogy nem lehet anya például, mert olyan mértékben megsanyargatta a testét. Nem gondolom, hogy nem lehet azért ez egy új életszakasz az életében, ami aztán valamikor Istenhez fog vezetni, mert Isten fel tudja használni. Nem gondolom azt, hogy nem lehet egy ilyen tréner is eszköz az Isten kezében, hogy aztán valamikor úgy szólítson meg, hogy aztán hozzátaláljunk. De valóban azt mondta az Úristen az embernek, hogy porból vétettél, porrá leszel. Itt így fogalmaz Pál apostol, hogy az első ember földből, porból való. Megmondom őszintén, hogy nagyon megrendítő ezt mondani a temetésen. És különösen azért, mert ezt az ember nem a koporsóban levőnek mondja, vagy nem annak, aki el van hanvasztva, hogy porrá leszel, hanem azt a még élőknek mondja. Porrá kell lenned. Iszonyatos üzenet. De nem csak ez az üzenet, hanem az, hogy de az élő Jézus Krisztus, ami reménységünk, aki meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra, feltámadt, hogy megigazuljunk, hogy reményünk legyen. Minden romlandónak porrá kell lennie, meg kell semmisülnie, nem maradhat meg semmi, sem érem, sem semmiféle tréning, egyedül a feltámadt Jézus Krisztusba vetett hit tart meg. És valaki így fogalmazott, hogy ő ekkor lett újjá. Amikor ezt az üzenetet hallotta meg, hogy porrá kell lennie, de Jézus, a feltámadt Jézus, ami reménységünk. Ez érintette meg őt. Megérintett az oltár előtti ige is, amelyben arról olvastunk, hogy mennek az emberek a sírhoz nagyszombati hittel. Ugye milyen a nagyszombati hit? Úgy látja az ember, nem történik semmi. Együtt voltunk a feszületnél tegnap délután, és akkor erről beszéltem, hogy a nagyszombat az olyan, mint amikor az ember úgy látja, hogy nem történik semmi az életemben, mert hát nagypénteken történt valami, húsvét vasárnap azt mondják, hogy történt valami. Na de nagy szombaton mi van? Jézus a sírban fekszik látszólag, semmi nem történik. Holott akkor száll alá a poklokra. Akkor prédikál az elhunyt lelkeknek Péter apostol bizonyságtétele nyomán. Vagy a hitvallásainkban is erről beszélünk. Alá szállt a poklokra. Elment az elhunyt lelkekhez, hogy nekik is esélyt adjon, mondjuk a Noé idejében meghaltakhoz, és a többiekhez, nekik is esélyt adjon arra, hogy válasszák őt, az életet. De szabadjon arra gondolni, hogy nem csak ez a pokol, nem csak ez a Seol, nem csak az a Hádész az, amire alászáll Jézus, hanem a mi poklaink mélyére is alászáll, amikor pokolnak érezzük az életünk sok-sok területét. Alászáll a poklaink mélyére. És miért fontos ez? Azért, mert egy tréner, egy lelki gondozó, egy pszichológus azt mondja, hogy fel kell hozni az életünkből mindent, amit gyógyítani kell. Elő kell hozni. És ettől függ a sikere a gyógyulásnak. És Jézus pedig meg tud érinteni ott is, amit nem tudunk előhozni. És ez nagyon fontos. Ezért van olyan, hogy gyógyul valaki akkor is, hogyha nem tudnak neki segíteni sem pszichológus, sem pszichiáter, sem gyógyszer, nem használ. Ezért van ez. Mert Jézus alászáll a poklainkra, oda, amit már mi magunk sem tudunk megfogalmazni, bármilyen jó szakemberrel ülünk szembe, nem tudja előhozni. Mert ő is szenved, mert ő is szenved a poklaitól, hát nehogy azt gondoljuk. Miközben tréningel bennünket, a közben lehet, hogy őt is kell lelki gondozni. Lehet, hogy amellett jár pszichiáterhez. Jézus az egyetlen, aki alászáll a mi poklaink mélyére. És elmúlik a szombat. Amiről beszél Pál, hogy a hasonszóra. Elmúlik az evilági aljón, az evilági téridő dimenzió elmúlik, és megyünk a trónus elé. Tehát így is lehet értelmezni a nagypéntek, nagyszombat, húsvétot, hogy nagyszombat az, amikor úgy érezzük, hogy nem történik semmi. Nincsen semmi változás az életünkben. Nem haladunk sehová se. Nincsen feltámadás. Nincsen az életnek értelme. Sír van, pokol van, fájdalom van. És azt mondja Pál, ez egy szempillantás alatt elmúlik. És jön a húsvét. Megyünk a trónus elé. Amikor el kell engedni végleg ezt a világot. Nagyon sokszor nehéz ezt megtenni, nehéz elmenni, nehéz elengedni, hosszú az agonizálás, de tudjuk azt tapasztalatból, hogy a gyónás, a feloldozás, a bűnbocsánat átélése segít, hogy megrövidüljenek ezek a napok. Egyetlen dolog, ez a bűnbocsánat átélése segít, hogy megrövidüljenek ezek a napok. Talán éppen ezért van az, hogy amikor megfogalmazzák olykor még hívő emberek is, hogy hát azért annyira rosszul nem vagyok, hogy úrvacsorát vigyek. Mert az ember szeretne is megszabadulni a szenvedéstől, de még szeretne maradni is. És az emberben itt van a vívódás. Lehet, hogy ezért van ez a babonasság, hogy ha úrvacsorát kapok, betegen, öregen, akkor hamarabb elmegyek. És ott van a félelem, hogy lehet, hogy tényleg, mert megoldódik a bűn kérdése az életemben. Azt a kérdést latolgatják az asszonyok a sír felé menet, hogy hogyan mozdítjuk el a követ. Na de hát a kő el van hengerítve. Azt a követ, ami elválaszt bennünket az élettől, azt a követ nem nekünk kell elhengeríteni. Oda már nem emberi erőre van szükség, oda isteni erőre van szükség. Nekünk csak el kell engedni mindent. Tehát ott szokták latolgatni a mai emberek is, hogy hát hogyan fog majd átmenni abba a másik életbe? Meghalunk. Mi lesz velünk? Hogyan tesszük rendbe az életünket? A karmánkat? Ezt meg azt meg... Hát ez butaság. Nem nekünk kell rendbe tenni. Nem nekünk kell megnyitni az utat az Istenhez. Hát azt már megnyitotta az Isten. Hát el van tévejedve, le van maradva, mint a boravaló. Hát meg el van hengerítve a kő, azt emberi erővel jóvá tenni a karmánkat. Soha. Soha. Jézus tette jóvá az életünket, a bűneinket. Ő tett eleget értünk. Csak el kell engedni mindent, legfőképpen egyet, a bűneinket. Nagy csütörtöki érintettség, amit most elmondok. Szó volt ott is a bűnbocsánatról, meg arról is, hogy sokszor nehéz. És nem csak én találkozok ezzel, hanem az Evangélis magazinban is írt a missziói lelkészünk, Szeverei János erről, hogy mennyire nehéz. És Luthertől a következő idézetet találtam. A Luther megmondja Facebook oldalon. Hát a következőt tették fel az oldal üzemeltetői Luther asztali beszélgetéséből. A felebaráti megbocsátáshoz kell az is, hogy a testvérem, akinek meg kellene bocsátanom, megvallja a vétkét, mert azt a bűnt, amely nincs megvalva, nem bocsáthatom meg. Ha a testvérem továbbra is bántalmat okoz nekem, sőt, napról napra galádabb lesz, akkor még ha el is kell tűrnöm ezt, bocsánatot nem adhatok, hanem a lelki ismeretét kell vádolnom vele, mondván, testvérem, így és így vétkeztél ellenem, tudd meg hát, hogy gonoszat műveltél. Ha ő ezt semmibe veszi, és csak nevet rajta, akkor ezt is el kell tűrnöm, de meg nem bocsáthatom. Mert nem hajlandó elismerni, amit vétettem, amit elkövetett. Nem hajlandó elismerni, hogy amit elkövetett, az bűn. Ha pedig ez szívből elismeri, és ha azt mondja, testvérem, vétkeztem ellened, kérlek, bocsáss meg, akkor így válaszolj, kedves testvérem, szívből és örömest. Azért tartottam fontosnak ezt a gondolatot Luthertől, mert nagyon fontos levenni a lelkünkről azt a vádlást, ami bizony foglalkoztatja a hívő embereket. Hogy bocsássak meg, amikor nemhogy elismerné, hogy bántott, hanem azt mondja, hogy jót tett. Mit lehet csinálni ilyenkor? Azt mondja Luther, nem lehetséges. Az részünkről nem lehetséges ezt elrendezni és megbocsátani. De attól is óvnék, hogy valaki ebbe belekapaszkodjon és félreértelmezze, hogy na akkor haragudhatunk. A megbocsátó lelkület, fontosságát, a haragnak az elkerülését, ez nem jelenti. Hiszen tudjuk, Ordas Lajos püspök egy imádságában fogalmaz így, hogy a megbocsátó lelkület annyira fontos, hiszen tudjuk, hogy a családi boldogtalanságoknak, meg a milliók életét követelő háborúknak mindig a meg nem bocsátott bűnök az okozói. Minden családi háborúságnak a meg nem bocsátott bűnök az okozói. Neki sem lehetett könnyű megbocsátani. Ezt úgy vegyük figyelembe, amikor olvasunk ilyesmit, hogy mit szenvedett el mondjuk egy ordas püspök az egyházától. Hogy megfosztották a püspöki széktől, hogy letették. Nem kértek tőle bocsánatot az életében. Majd az élete után, a halála után majd már igen. Mert hogy mit tettek vele az Andrássy út 60-ban? Szerintem nehéz volt neki is megküzdeni ezzel. Fogadd el azt, hogy a halál fullánkja, a bűn végzetes csapást szenvedett. Azért, hogy élj. Azt mondja Jézus, hogy nem hagylak titeket árvákul. Mert a tanítványai, és mi is, visszahullanánk a régi életbe, hogyha nem támadt volna fel. Tapasztalták a tanítványok, hogy romlandó ez az élet, a sikeres élet is. Vagy hogyha az ember vált, és a szép sportolói élet után a még szebb családi életet választja. Akkor is romlandó az élet. És átélték, hogy nem örökölhet test és vér. Mégis rendíthetetlenek voltak. Ezért mondja Pál apostol, hogy ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolgodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Minden más fáradozás hiába való. Amit az Úrban végzünk, az Isten gyülekezetében, az nem lesz sohasem hiába való. Mert Jézus feltámadt, él, és vele együtt mi is élhetünk. Így imádkozzunk, szintén Ordas Lajos püspöknek, rövid imádságával. Uram, tudom, mi az árvaság. Tőled távol hullani. De hála neked, ismerem a húsvéti örömöt is, amely az árvaság kínzó gyötrelmét föloldja. Hiszen itt vagy velem minden nap. Utat mutatsz. Vigasztalsz. Naponként megbocsátott bűnömet, harcomban támogatsz, és hittel hiszem, a halálon is átvezetsz. Amen.